Közhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagybodó Tibor. A mai Összhangot Kollár Betty szavaival indítjuk. Idézem, ha sosem szavazunk bizalmat valakinek, elveszíthetjük, ha viszont mindig oda ajándékozzuk a hitünket, mi veszhetünk el. Innen a témánk a bizalom kezelése. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondom a számot, 0740-274-165. Ismétlem, 0740-274-165. Hallgatóink kérésére ma délutáni vendégünk dr. Köllő Gábor teológus, lelki gondozó, akit nagy tisztelettel és barátsággal köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy újra együtt lehetünk, köszönjük, hogy ma délután is itt van velünk élőben.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és szeretettel köszöntök minden hallgatót. Reflektálva a bevezető gondolatra, az az érzésem, hogy ez a paradoxon, vagy kizárólagos megállapítás, hogy ha mindent oda ajándékozol, akkor te is elveszhetsz, ha meg viszont visszatartod magadban mindazt, amit egyébként megoszthatnál másokkal, hogy ez téged kisebbít. Ezzel kapcsolatosan csak annyit szeretnék mondani, hogy a konfidencia sokkal többet jelent ennél. Confido, confidere azt jelenti, hogy együtt hiszek veled. Tehát bízom abban, hogy te is hiszel bennem, nem hiszékeny módon, hanem hiszel és bízol, akár csak én. Ez adja meg azt az úgynevezett közeget, amiből ki lehet indulni, amikor a bizalomról beszélünk, és ez a sava borsa tulajdonképpen az emberi spirituális fejlődés egyik mozanatának. Tehát alappillérnek is mondhatnánk, nem statikus, de olyan pillér, amiből nyugodtan ki lehet indulni, és ez nekünk azért fontos, mert egy olyan világban élünk, ahol a bizalom az fogyatkozóban kezd lenni.
Ahogy mondod, ahogy mondja, ajándékozás, de el kell ismerjük, be kell lássuk azt, hogy határok között élünk. Nem csak országhatárok, vagy megye, vagy városhatárokra gondolok, de meddig kell tartson, vagy meddig tarthat maga az ajándékozás, hiszen mindennek megvan a határa, ezek között élünk.
Igen, a magyar nyelv nagyon szépen közelíti a témát, azt mondja, hogy jó hiszeműség, tehát ez nagyon fontos dolog. Jó hiszeműséggel vagyok irántod, ez az alapállás. Tehát, ahogy mondtam az előbb is, hiszem a jót benned, mert te is abból a plazmából teremtettél, akárcsak én, és emberi minőségemmel, mint olyan megengedhetem azt, hogy bizalmat gyakoroljak irántad, hiszen ez az alapvető szabadságomhoz tartozik. Tehát, ha Isten bízik bennem, akkor én miért ne bíznék másokban? Az kétségtelen, hogy csalatkozni lehet. Tehát a mindennapi életben ez utóbbiban rengetegszer van részünk, és mégsem ez, ami tulajdonképpen bennünket jó irányba mozgatna.
Mi van akkor a túlzott bizalommal?
A túlzott bizalom az általában a tapasztalatlanságnak a jegyeit hordozza, és én abban sem látok rosszat egyáltalán, mert előbb vagy utóbb, aki visszaél a te bizalmaddal, megkapja az élettől majd azt, hogy ő maga is megtanuljon ne csak korlátok között, hanem tisztességes emberi módon élni ebben a világban, és embertársai fele nyitott maradni, és jó hiszemű.
Mi történik azzal az emberrel, akire rásütik azt, hogy né, abban az emberben nem lehet megbízni? Mi történik ezzel az emberrel, hogyha az az ember nem így érzi?
Hát rettenetes a stigmatizált állapot, ezt általában a kicsi gyerekeknél is lehet tapasztalni. Tehát már az óvodában kezd kialakulni ez a fajta versengésből, illetve hibákból, apró hibákból kialakuló stigmatizált állapot, amikor valakire rásütnek valamit, és az egy életen át benne van, szerencsétlen hurcolja, nem tud szabadulni tőle, és én ma is ismerek olyan gyereket, vagy volt óvodástársamat, iskolatársamat, akiről még mindig ugyanaz a meggyőződés, amit annak idején kiskorunkban mondottunk róla. Mondjuk jó magam részéről nem, mert én azóta láttam több mindent, és tapasztaltam is, meg hát a küldetésemtől, a hivatásomtól fogva sem tehetek ilyet, viszont ez egy rettenetes állapot. Az a helyzet, hogy a stigmatizált emberre minden olyan tehetetlenséget ráhordanak az emberek, ami egyébként bennük nincsen meg, vagy hiányos bennük. És ez egy rettenetes dolog, tehát egy nagyon rossz lelki állapot.
Mi van akkor, hogyha egy pap veszti el a bizalmát a hívai előtt?
Hát előfordulhat az is, hogy valaki túlzottan sokat vár az emberektől, és ennek következtében arra megállapításra jut, hogy hát ő igazából nem szívesen fogadott személy, ebben a szolgálatban nem tud kiteljesedni. Én azt hozzátenném, hogy végül is egy papnak először a Jóistenben kell bíznia, másodjára is, és harmadjára is, és utána az emberek fele való bizalma az lassanként megjön gyümölcsként.
Sikerült már is, hogy elkanyarodjunk a ma esti témánktól, de következik már téma szerint a kérdésünk, tehát az a témánk, hogy a bizalom kezelése. Gábor, ön szerint milyen a bizalom világa?
Hát először is a bizalom világa egy felépülő, felépített világ. Ennek a tulajdonságai közé sorolnám a megelőlegezett nyitottságot, a kockázatot, a párbeszédet, a tapintatosságot, a felbecsülés megbecsülő életformát és a diszkréciót. Na most ezeket mindeniket, ha kibontjuk, akkor sok mindent megtapasztalhatunk, megtanulhatunk. Megerőlegezett nyitottság. Ez azt jelenti, hogy egy lelki gondozónak, vagy akár pszichológusnak, pszichiáternek az első számú feladata az, hogy aki ott áll előtte annak az embernek a lelki struktúráját, azon élethelyzetnek az összefüggéseit csak akkor ismerheti meg, hogyha az embert teljes mértékben szereti. Nem csak azt az állapotot, ami van, nem csak az az állapothoz áll közel, vagy hozzá, hanem egyszerűen látja az embert, mint Isten teremtményét, aki segítségre szorul. Na most ez egy épülő világ tulajdonképpen, amikor magadból adsz, figyelsz, a figyelmeddel igyekszel a másik lelkét kinyitani, és ebben a nyitottságban mindig következetes maradsz. Így építkezel azzal, akinek segítesz, és ő úgy építkezik belőled, mint segítségre szorul. A kockázat az az emberi életben az egyik legérdekesebb dolog. Csak akkor kockáztatunk valamit, hogyha körülbelül tudjuk, hogy mi lesz a végkimenetele. Így megyünk bele. Aztán, ha mégsem így sül el, az teljesen más kérdés, viszont a kockázat szerintem egy belső virtus, aminek a titkát Isten szabadságából meríti az, aki igazából kockázatot mer vállalni. A párbeszéd. A párbeszéd, a dialógus az görög szó, a dialogein azt jelenti, hogy átszólok hozzád, átadom, amit mondani szeretnék neked, anélkül, hogy kitépnék valamit a lelkedből, hanem amit mondok, azt azért mondom, hogy te magad is a ott léted által megérezted azt, hogy én beszélni szeretnék veled, sőt a beszédem, még akkor is, hogy hangtalan, a jelenlétemben ott van egyfajta alapmagatartás, ami téged kinyit a valóságról. Tapintatos, a magyar nyelv nagyon szépen mondja, tehát tapintatosan, finoman igyekszel közeledni az illetőhöz, és ebben a tapintatban több olyasmi van, amit te magad küldesz, akár spirituális információként feléje, mint amit egyébként az illető elvárna, mert általában azok az emberek, akik valamilyen fajta bizalom megerősítésre szorulnak, nem bíznak abban, hogy aki segíteni akar nekik, az őszintén teszi és tapintatosan.
Mikor éri meg, hogy kockáztassunk? Nyilván nem például a lottóra, nem a piramis játékokra, és természetesen nem a zárt sorsjegyekre gondolok.
Hát kockáztatni az egész életünk tulajdonképpen egy kockázat, egy alapvető döntés. Kisgyerekkorunkban, amikor fölötlik bennünk, fölsejlik bennünk, hogy igazából mik vagy kik szeretnénk lenni, akkor az első dolog az, hogy hát emberek szeretnénk lenni elsősorban, ezt aztán később tudjuk csak megfogalmazni. Aki az élete folyamán igyekszik az emberségében kiteljesedni, annak egyre inkább, vagy gyakrabban rá kell jönni arra, hogy kockázat nélkül élet nincs. Tehát a latin csodálatos mondás, hogy quicquid agis prudenter agam, akármit teszel, tedd okosan és várd meg a végét, éppen erről szól. Tehát az okosság, a prudencia, ugyanak meg az isteni gondviselés, ez a hármas fogat az, ami meghatározza azt, hogy az ember kockáztat. Na most az alapvető döntés az még több apró kockázatot is magába foglal, tehát naponta többször föl kell venned a kesztyűt elsősorban magaddal szemben, hogy önmagadban tudjál belső szabadságra találni, mert benned megvan ez a képesség, megtalálni azt a finom közeget, ahol a szellemi munkádat, a lelki-spirituális képességedet és az akaratodat ügyesen tudod egyesíteni, és ezzel előbbre tudsz lépni. Úgy érzed, hogy most szabadon lépek rá egy olyan döntésre, amit szeretnék, ami után vágyom.
Elmondtuk már többek között, hogy milyen a bizalom világa, de vajon a bizalom világa, ez a világ, hogyan működik konkrétan?
Hát ugyan működik konkrétan, hogy amikor eljössz hozzám, elkezdünk beszélgetni, és abban a pillanatban az észreveszed azt, hogy egyáltalán én figyelek-e rád? Van-e nekem türelmem ahhoz, hogy végighallgassalak? Egyáltalán valamilyen szinten jelzek-e vissza arra, hogy igenis hajlamos vagyok veled beszélgetni, téged meghallgatni, és az első adandó alkalommal, amikor látok egy visszajelzést, abban a pillanatban megerőlegezem újra a bizalmat, és lassan kialakul közöttünk egy párbeszéd, amely nem erőltetett. Persze ehhez mondanom sem kell, hogy föl kell készülni arra, hogy az ember a bizalmat, úgy, ahogy az előbb mondtam, magában az Isten iránt való szeretetet tudja újra és újra felfedezni. Ez csendre van szüksége, és ha ez működik benne, akkor automatikusan tud nyitni más emberek fele, sőt, nyitni más emberek szívét, lelkét, értelmét ebben az irányban.
Tudjuk tehát, hogy milyen a bizalom világa, tudjuk azt is, hogy milyen és hogy hogyan működik ez a nagyszerű világ, de vajon ugyanakkor a bizalom világa mennyire törékeny, mert az...
A Szentírásból mondanék egy nagyon szép hasonlatot, metaforát. Az eljövendő messiásra vonatkoztatva mondják, hogy a roppant nádat nem töri meg. Tehát ez a csodálatos kis egyszerű mondat az ószövetségi prófétának az ajkáról hangzik el. Az azt jelenti szerintem, hogy nem baj, ha törékeny, mert előbb vagy utóbb megtermi a gyümölcsét. Tehát legtöbb ember az ő törékenységét nem meri vállalni. Azért nem mer bízni. Holott mi mindnyájan törékeny emberek vagyunk, és ebből adódik a törődés szó is a magyar nyelvben nagyon szépen, hogy aki megtörött, vagy aki meg fog törni az iránt való törődésünket, éppen a saját törődöttségünkből tudjuk levezetni. Ehhez meg viszont önmagunkkal szemben nagyon őszintéknek kell lennünk. Ha ezt nem tudjuk gyakorolni, akkor azt jelenti, hogy a probléma bennünk van, nem más emberben. Tehát mindig kettő közül az egyiknek kezdeményezni kell. Lelki gondozás esetén az kétségtelen, hogy a lelki gondozó első perctől, amikor az ajtót kinyitja és fogadja a vendéget, attól a pillanattól kezdve törődnie kell ő vele, önmagát bele kell veszejteni abba az élethelyzetbe, ami történik, egészen elmen vele addig a határig, ahol pszichikailag nem rezonál vele, hanem egyszerűen érzi, hogy eddig a határ, és tovább nem. Viszont a bátorító szó és a úgynevezett megerősítés szavaiból a másik megérzi azt, hogy tényleg törődnek vele, vagy nem.
Vallások és vallások. Vannak, ahol például a vállást nem engedélyezik, sem egyházi, sem más vonalon. Milyen a bizalmában megtört ember? Úgy gondolom, hogy itt, ahol mi élünk, itt, hogyha bizalmunkban megtörünk, könnyebben tovább tudunk lépni, mint máshol, és most akarattal nem nevezek meg ilyen vallást vagy kultuszt.
Hát az, hogy a különféle történelmi egyházakban a vállást nem tekintik megengedetnek, a katolikus egyházban a vállást tényleg nem tekintik megengedhetőnek, ha bár történik a mi egyházunkban is ilyen természetű dolog. Ennek ellenére mégis tudomásul kell vennünk, hogy az ember több, mint egy hitbéli meggyőződés vagy vallásosság összessége. Nekünk mindenkit úgy kell elfogadnunk, ahogy van. Az, hogy bizalmatlanság hogyan alakul ki egy megtört szívű embernek a lelkében, az abból adódik, hogy kudarcokat vallott. Vagy önmagát nem ismerte tisztességesen, és ennek következtében adódott az, hogy a másik embertől túlzottan elvárt valamit, vagy pedig egyszerűen mindent megtett, de egyirányú forgalom volt, ő valóban szereti a másikat, szeretne mindent megtenni érte, viszont a másikról kiderül, hogy indulásból nem szerette őt, és ez a fajta oda és vissza játék, szeretett játék, ez nem működött. Na most ilyen esetekben, amikor oda kell figyelnünk egy megtört szívű embernek a lelki világára, az első dolog az, hogy a saját életünkből is kell tudnunk tapasztalatokat szerezni, és neki fölvillantani, hogy mi értjük azt, hogy miről van szó, hiszen mi magunk is átmentünk ilyen eseteken.
Témánk tehát a bizalom kezelése. Kérdésem, hogy a bizalom kezelése tehát mennyire mondható hivatásnak, és mennyire mondható szolgálatnak? Tehát itt két nagyon fontos dologról kell beszélnie. Mennyire mondható hivatásnak és szolgálatnak?
Paradox módon az axióma szerint a hivatás szolgálat, a szolgálat hivatása, tehát nagyszerűen kiegészítik egymást. Ezzel majdnem mindent elmondtam, de mint mozgás egyetemes emberi jobbulást szolgál. Tehát ebben gyakorlatozni kell, így mondom, meg kell tanulnunk az önmagunk iránt való bizalmunkat, és általa kell majd kilépnünk arra a kicsi élettérre, ami a másik iránt való bizalmunkat jelenti. Aki bizalmat akar, bizalomnak kell viszonyulnia, vagy bizalommal kell viszonyulnia, nem csak az emberekhez, hanem az állatokhoz, a tanulmányaihoz, az a kis környezetéhez, ahol él. Tehát magához, a teremtett világhoz, ahhoz a külső igazi tiszta léthez, amit egyébként profán módon azt szoktuk mondani, azok csak tárgyak, vagy azok állatok. Egyszerűen, mintha nekünk jogunk lenne megcsonkítani a természet rendjében és a teremtés rendjében azokat a szépségeket, amelyek bennünket körülvesznek, és akkor, amikor bizalom kapcsán valaki helyre jön, és rá tud pillantani a szobájában elrendezett kicsi dolgoknak, akkor örül, és azt mondja, Uram Isten, hát ezt én mostanáig nem is láttam. Milyen érdekes és mennyire különleges az, hogy a környezete milyen. Na most, aki bizalmat akar, az előbb-utóbb bizalmat talál. Ez valahogy bele van írva az emberiség kollektív tudatjában, hogy amikor fod volimus libenter habemus, mondja a latin közmondás, amit szeretnénk, a szívesebben bírjuk, ez azt jelenti, hogy lelkünkben már valahonnan megüzenték azt, hogy erre rá lehet lépni, és ebben bízni lehet. Ezt a mozgást mindenképpen a lehető legszabadabban kell kezelnünk. Na most a bizalom gyakorlója napi szinten oda kell, hogy figyeljen arra, hogy mennyire rugalmas ő maga. Nem azért kérdezgeti magától, hogy van-e bennem bizalom az Isten iránt és az emberek iránt, hogy ez narcisztikusan működjék benne, hanem azért, hogy egyszerűen a lélek finomításához, a lélek további lényegének, mélységének megértésében olyan óriási erőforráshoz jut hozzá, amit egyszerűen szét tud majd osztani. Ez egy fölös, tisztességes, kiáradó, finom jóság lesz, amit lehet alkalmazni, szét lehet osztani, sőt, szét kell osztani, mert egyébként, ha nem, nincs értelme.
Igen, a vallásos ember még napjainkban is hajlamos arra, hogy szájhúzással, vagy kétkedve, és bizalmatlanul tekintsen a pszichológiára, a pszichológusokra, az elmegyógyászokra, és úgy gondolom, úgy hiszem, hogy az előítéletnek egyrészt lehet oka az utánajárás, az utána olvasás hiánya, hiszen egyesek, persze tisztelet a kivétel, de sokszor úgy ítélik meg ezt a hivatást, hogy pontosan talán nem is tudják, hogy mi zajlik például egy terápián. Nos, a kérdés, hogy miként tud segíteni a léleknek egy beszélgetés, egy bizalmas beszélgetés, egy lelki gondozás, és nem utolsó sorban egy terápia.
Na most több kérdésről esett szó, tehát onnan indulnék el, hogy a vallásos ember szkepticizmusa az honnan ered. Tehát a vallásos embereknek akár lelki gondozóhoz fordul, tehát lelkipásztorhoz fordul, akár pszichológushoz, vagy későbbiekben netán valamilyen szükség kapcsán, vagy révén pszichiáterhez kell mennie. A szkepticizmusnak az okát én mostanáig abban láttam, hogy minden, ami intézményes, az nehéz. Minden embernek nehéz törvényeket betartani bizonyos értelemben, és a törvény betartása legtöbbször az emberekre ránehezedik. És azt szokták ilyenkor mondani, hogy az intézmény nehézkessége az, ami gúzsba köti az emberi szabadságot. Ez nem minden esetben van így, de ez a nehézkesség nagyon sokszor kötőkerék is lehet. Na most, aki nem csak katekizmus szeretne tanulni, hanem önmagát is meg szeretné tanulni, annak szüksége van arra, hogy ahogy Antoine de Saint-Exupéry mondta, a tenger, aki a tengerre akar szállni, a tenger utáni vágyat is föl kell szítania magában, ezt mindenképpen valahonnan hallania kell, vagy valaki ebben neki segítséget kell, hogy nyújtson. Vannak olyan helyzetek, ahol a morális elveket például föl kell függeszteni. Amikor egy ember teljesen megomlott, tehát lelkileg teljesen maga alatt van, nem elegendő neki a tanításokat elmondani, amit a különféle történelmi egyházak mondanak. Sokkal, de sokkal szabadabban kell oda figyelni rá, és érezni, hogy ennek az embernek nem arra van szüksége, hogy kioktassuk, katekisztikus igazságokat mondjunk, hanem az, hogy szeretettel, mélységes megértéssel, figyelemmel forduljunk hozzá. Ez mindennél többet ér. Utána aztán a későbbiekben a szabályokat jó nyugodtan betarthatja ő, amikor önmagától rájön. Tehát erőltetni senkire nem szabad semmit. Na most nagyon fontos dolog az emberekkel megértetni azt, hogy az itt és most mennyire fontos, ami itt történik, és nem az, amit hurcolok magam után, vagy amit a jövendőre elképzelek, és túlzottan rákapaszkodom a jövendőre, hanem ami itt és most történik. az nagyon-nagyon fontos. Amikor a kezembe veszek valamit, az itt és most történik. Amikor veled most beszélgetek, ez itt és most történik. Ezeknél fontosabb dolgok nincsenek. Tehát két ember között a bizalom kialakítása, a bizalomból való építkezés, a pszichikai megerősödés, azután az a fajta szellemi rálátás, ami esetleg a jövendőre világosságot nyit a lélekben, ez mind-mind tőlünk függ, és az itt és a mostban történik. Ha valakinek sikerült segíteni, akkor kísérnünk is kell, segítenünk kell, olvasmányokat is lehet neki ajánlani. Az olvasmányokat átbeszélgetni, nagyon fontos dolog, mert például valakinek ajánlsz egy olyan olvasmányt, amit te sem olvastál el, a párbeszédből kiterül, hogy te is valahonnan hallottad, és másod kézből idézed, de ha elolvastad, és az illetővel el tudsz beszélgetni róla, akkor ez egy fantasztikus dolog, közös élmény lesz. Érdekes, hogy a szavakat nem azért találták ki, hogy önmagukban Mont Blanc hidegségükben és magasságban és szépségükben tündököljenek, hanem azért, hogy az emberek egymással meg tudják osztani. És a szónak a teremtő erejéről mindnyáján nagyon jól tudunk. A szó az a legerősebb gyógyító erő szerintem ebben a világban. Mindennél fontosabb. És az élő szó az az itt és mostnak a megtestesülése.
Hogyan válasszuk meg a lelki gondozónkat, a terapeutánkat, hiszen vannak olyan esetek, hogy valakinek szüksége van egy ilyen szakemberre, de hamar rájön esetleg arra, hogy maga, aki felkeresett egy lelki gondozót, egy pszichológust, egy elmegyógyászt, sokkal-sokkal fölött áll értelmileg, érzelmi intelligenciával és tudással, mint a gondozója, vagy az, akitől épp segítséget vár.
Igen, itt is több kérdéssel találkozunk most, hogy tulajdonképpen alapelv, aki gyógyulni akar, az meg is fog gyógyulni. De aki nem akar, az tulajdonképpen az ott marad, abban az állapotban. De most olyan világban élünk, hogy terapeutához járni lassanként divatos kezd lenni. Ugye Amerikából átgyűrűzött ide hozzánk is az, hogy akinek nincsen terapeutája, az nem is él ebben a világban, tehát főleg a gazdagabb emberek ezt megengedik maguknak. A valóság az, hogy ahhoz, hogy eljuthassunk egy olyan szintre, hogy őszintén föl tudjunk tárni problémákat, és valakit megkérjünk arra, hogy segítsen bennünket egy olyan terapeutához eljutni, egy pszichológushoz, vagy netán pszichiáter, vagy lelkipásztorhoz, ehhez alázatra van szükség. Tehát egy ember, aki nem akar meggyógyulni, az bizonyos értelemben tehet egy picit magáról is. Na most hogyan tudunk mégis igazából embereknek úgy segíteni, hogy tapintatosan, például egy közösségben, egy vallási közösségben, egy egyházközségben észreveszed valakiről, hogy depressziós, nagyon nehezen viseli a mindennapjait, nem mondja ki, de rá van írva az arcára. Az első dolog az, hogy mi magunk is felszítjük az alázat titkát magunkban. Hogy amikor valakihez közeledünk, akkor az érezze azt, hogy nem kioktatni szeretnénk, hanem igyekszünk lelke mélyén, saját lelkünk mélyével egy olyan fajta összeköttetést létrehozni, amiben fontosabb az ember, nem a szerepszemélyiség. Na most, hogy részletekbe mennünk, akkor itt is az első számú dolog az, hogy figyelni kell, és akkor a jó előkerül. Tehát az a fajta jó, amit szeretnénk neki, az a jó, az bennünk megvan. És azt a jót akkor tudjuk csak fölkelteni, hogyha figyelemmel és fegyelemmel igyekszünk ráfigyelni arra, akinek segíteni akarunk. A terápia tulajdonképpen az saját megfogalmazásom szerint a legszentebb imádság, ami létezik, a legszentebb imák közé még sok értékes dolgot föl tudnánk sorolni. De embertársainknak a segítsége az mindennél fontosabb, szerintem.
Maradjunk még itt ennél a kérdésnél. Gábor, egy terápián mennyire tisztelik a vallásosságot, és mennyire a hitéletet?
Hát a kettő között különbség van. A vallásosság és a hitélet között különbség van. A vallásosság az lehet tulajdonképpen rituáléknak az összessége is. A hitélet az pedig az mélyen szántó, nem meggyőződés, hanem talán azt mondhatnám, hogy nyitottság az égiekre, és ez egy állandó folytonosságot jelent, mert érintettségből kezdődik, és ez az érintettség olyan erős impulzussal indul be, hogy az ember a hitében fokozatosan szinte azt lehetne mondani, hogy az első időszakokban szágult, felszabadul, megújul, újjászületik, ahogy mondani szokás, a szentek életéből is tudjuk, de a saját életünkből is tudjuk, hogy egy jó emberrel való találkozás kapcsán, aki két-három szóból olyasmit mond el, amit megtapasztalt, hogy mennyire tud szárnyalni a szívünk, lelkünk, hogy íme őszinte emberrel találkoztunk. Na most nem muszáj mindenkinek mindent elhinni, és azért mondom ezt, mert a terapeuták között is vannak olyanok, akiknek nincsen hitük, tehát önmagukkal nem nagyon foglalkoznak. Ők egy szakmát gyakorolnak, ismerik a szakkönyveknek a úgynevezett fogásait, és ennek következtében nem azt mondom, hogy kényszeredetten, odafigyelve, de ugyanakkor mégis nem elég mélységgel igyekeznek embereken segíteni. És ennek a nyomorúsága ott ütközik ki, amikor valaki, tehát ilyen emberhez kerül, abban a pillanatban bizalmatlan lesz. És a bizalmatlanságát nagyon, de nagyon nehezen lehet helyrehozni. Ide ismét egy olyan társa van szükség, aki újra rá tudja segíteni őt arra, hogy hát ha ott nem sikerült, akkor sikerül máshol. Igazából mindegy, hogy ki ez. Én lelkipásztorként azt mondom, hogy a lelkipásztori tapintattal sok embert el lehet küldeni, vagy oda lehet segíteni egy jó pszichológushoz, azzal a feltételezéssel, hogyha az illető hajlandó rá. Ha meg nem, akkor azt mondja, hogy hát ő a hitében szeretne megerősödni, a hite által ő eddig mindig meggyógyult, most is ezt az utat szeretné választani, akkor sem szabad kizárni azt, hogy történetesen, ha meginok valami olyan természetű témában, dologban, amit nem szeretne a lelkipásztor előtt föltárni, hanem szívesebben megbeszél egy pszichológussal, ebben meg kell őt erősíteni, segíteni kell. Netán, ha pszichiáterről van szó, azt azonnal látjuk, mi lelki gondozók, hogy hol van pszichológiai eset, és hol van pszichiátriai eset. A pszichológiai eset ez tulajdonképpen a megelőzés időszakát jelenteni, hogy látszik, hogy valamilyen nehézség van, hogy a szellemi életében a felhők kezdenek megjelenni, azon kívül nehézkesen viselje mindennapokat, nincs tisztában önmagával, nem is akar tisztában lenni önmagával, ilyen esetben jó nyugodtan pszichológushoz lehet küldeni. Ha meg nagyon zavart és depresszív, akkor pszichiáterhez kell mindenképpen elküldeni, aki a kémiát is ismeri, az élet kémiáját.
Elmegyógyászok, lelki gondozók, pszichiáterek, nem meglepő, de egyesek ezt állítják, hogy csak is az megy pszichológusnak, akinek magának is lelki gondjai vannak.
Hát valahol az igazság a középúton van, de van benne igazság. Tehát az életben valakivel egyszer elbeszélgettem, és kiváló boxoló lett belőle. Tehát európai bajnok volt, európai bajnok is volt, és második is, és azt mondta, hogy a tömbházban ő volt a legnyeszlegebb gyerek, és lenne a katangába pedig, és amikor játszottak, akkor mindig az ő pofáját, az ő arcát döngették, püfölték egyfolytában, és akkor elhatározta, hogy no, én boxoló leszek, mert akkor ettől arrafele nem leszek ilyen kiszolgáltatott állapotban, és kiváló boxoló lett belőle. És ezt nekem őszintén elmondta, hogy ő azért lett boxoló, mert gyáva volt. Na most előfordul ilyen eset nagyon sokszor. Olyan családban nő fel valaki, hogy a szülei szorongóak, ő maga is szorongó, és igyekszik valamilyen szinten az életét rendbehozni, igyekezne rendbehozni. Elég tudása van hozzá, megfelelő felvilágosultsága is van hozzá, jó barátai is vannak, és azt ajánlják neki, hogy hát nézd, a pszichológia az életben jó megoldás lehet abban az esetben, hogyha felkészülsz rá, te magad is ezt fogod gyakorolni, akár hivatásszerűen, akár időlegesen, és ebben van valami, tehát mi szeretnél lenni, mikor fölteszed a kicsi gyereknek az első kérdést, ők nagyjából el tudják mondani, hogy ki miért szeretne az lenni, aki szeretne lenni.
Ellentétbe, valahol ellentétbe ezzel, ilyen meglátással is találkozunk, hogy nem vagyok én bolond, hogy pszichológushoz forduljak.
Hát itt azt jelenti, hogy az illető még nem volt nagyon mélyen, tehát nem zuhant bele önmaga nyomorúságába. Tehát nem vagyok én bolond. Tehát az ember kijelent ilyen dolgokat, aztán később megbánja. Tehát a disznótól nem erőszak, azt is lehetne mondani. Viszont amikor látod azt, hogy szenvedő ember van a környezetedben, akkor figyelmesnek kell lenned. Tehát ez érdekes dolog, hogy én megtapasztaltam azt, csendben imádkozva valamilyen szándékot a Jóisten elé viszek, és nem telik bele sok idő, azzal a problémával kapcsolatosan valaki engem meg fog keresni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, a gondviselésnek sokkal mélyebb bugyrai is vannak, mint amit úgy általában el szoktunk mondani. Abban a pillanatban megnyílik az ajtó, és valaki bejön egy hasonló kérdéssel, és kiderül a beszélgetés kapcsán, hogy igenis neki komoly problémái vannak, vagy szorong, vagy nem tudott valamit földolgozni. Tegnap előtt is volt egy olyan esetem, hogy valaki öngyilkosságáról esett szó, és az illető elmondta, hogy 30 vagy 40, 35 évvel ezelőtt történt egy olyan eset, amikor egy egészen közeli hozzátartozója valószínű, hogy az ő okából is öngyilkos lett, és hogy mai napig nem tudja földolgozni ezt az egészet, és hogy ez mi. Ilyenkor kell az embernek nagyon figyelmesnek lenni, fegyelmezetnek is, hogy tényleg ne csak a szakkönyvekből megtapasztalt dolgokat, hanem az imádságban és a lelki gondozásban megtapasztalt dolgokból tudjon jó és jobbat előhúzni az ember.
Gábor, szép lassan a műsoridőnk végéhez közeledünk, így sajnos láthatja, hogy mennyi kérdésünk maradt. Kár lenne ezeket nem megválaszolni, úgyhogy a közeljövőben folytatni fogjuk ezt a témát, ezt a beszélgetést a beérkezett és a meglévő kérdésekkel. Tehát most azonban köszönjük a beszélgetést, köszönjük, hogy itt volt velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatók, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, ma esti vendégünk dr. Köllő Gábor teológus, lelki gondozó és műszaki munkatársunk Johann Tatár nevében is. Át kell adjuk a stúdiót, sajnos. Elköszönök, az Összhang műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.